A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Pszichoaktív minden szerdán este 7-kor, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
Balaton Rádió.
Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár. A mikrofonnál Erdős Róbert és Szabó Ferenc.
Kellemes estét kívánunk mindenkinek. Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. 19 óra van. Egyébként ma 2018. október 10-e van. Minden héten szerdán ebben az időpontban jelentkezünk a tematikus rádió műsorunkkal, és közel egy órán keresztül foglalkozunk olyan témákkal a pszichológia világából, mint az önismeret, a párkapcsolat, a család és a munka.
Új tudományos eredmények bemutatása révén adásunkkal szeretnénk bővíteni ismereteiteket a pszichológia világából, ezzel egy picit elősegítve az életviteletekben az egészséges életmód kialakításának és a fenntartásának lehetőségét. Mai adásunknak fő témái...
Egyrészt a magzat méhen belüli élettapasztalatait nézzük meg. Mi az, amit a méhen belül megtanul, és mi az, amit már ebben a korban el tud sajátítani. Aztán fogunk még beszélni a nemi ideálokról, a férfi és a női szerep összeegyeztethetőségéről.
És nem utolsó sorban pedig megnézzük a sírás iskoláját a csecsemőkorban. Ezt fogjuk egy picit kivesézni és megvizsgálni. És segítségünkre lesz
Szalai Mónika, életmód tanácsadó.
Érdemes lesz velünk maradni.
Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton Rádió.
One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Like all you need.
Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.
Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek a tematikus pszichológiai magazinműsorunkban. A következő percekben a magzati létet nézzük meg, illetve a méhen belüli élettapasztalatok szerepét. Amit a magzata a méhen belül megtanul, az lesz az alapja minden egyensúlynak az élete során, mint a bonyolult műszereknél a gyári beállítás. Titokzatos a magzatok élete, milyen azt érezzük, hogy méhen belüli életünk, a létünk igen fontos része lehetett. Ez alatt a csaknem 300 nap alatt többet változtunk, mint a következő évtizedek során.
A legutóbbi időkig a magzatot túl kicsinek és fejletlennek tartották ahhoz, hogy saját élményei legyenek, pláne hogy emlékezzen rájuk. Az utóbbi generációkig a magzatokat, sőt még az újszülötteket sem tekintették teljes értékű emberi lényeknek, akik a környezetük érzékelésére, kommunikációra, tapasztalásra és emlékezésre képesek. A tudomány számára sokáig csak az létezett, amit az ember felnőttként tapasztal, és amiről beszélni is tud. Az utóbbi évtizedek kutatásai igazolják, a magzat kompetens volt, tehát azt, hogy a érzékszervei működnek, tapasztalásai, élményei, emlékei vannak, melyek megfelelő módszerekkel, például hipnózis segítségével felidézhetők. Ez természetesen az egymást követő életszakaszokban nagyon különböző. Az idegpályák kiépülési sorrendje miatt például a magzat előbb képes ingereket érzékelni, mint válaszolni rájuk. Többet lát, hall és érez, mint gondolnánk.
A magzat szervei nem a születés pillanatával lépnek működésbe. Mozgásrendszere, anyagcseréje és érzékszerve is a kialakulásuktól kezdve teszik a dolgukat. A mélyen belüli élet hosszú tanulási folyamat. A magzat elsődleges környezete az anyai szervezet, amelynek működését a külvilág hatásai befolyásolják. Így a magzatra a külvilág aképpen hat, amilyen változást az anyára gyakorol. A magzati élet kutatásának lényege a magzati és a felnőtt szervezet alapvető különbségéből adódik. A felnőtt szervezetre jellemző az élettani egyensúly, ezt hívják homeosztázisnak. Ha egy felnőttet valamilyen testi vagy lelki hatás, betegség vagy stressz ér, a szervezete ebbe az eredeti egyensúlyi helyzetbe igyekszik visszatérni. Amíg ez nem valósul meg, testi és pszichés tünetek keletkeznek. Ha az egyén egészségesen működik, a visszatérés rövidebb, hosszabb idő után sikerül.
A magzatnak nincsen kialakult élettani egyensúlya, idegrendszere, hormonrendszere és a szervei a méhen belül tanulják meg ezt a képességet. Amit a magzat a méhen belül megtanul, az lesz az alapja minden egyensúlynak az élete során. Mint a bonyolult műszereknél a gyári beállítás, hangzik ez nagyon egyszerűsítve, a műszer ehhez az alapbeállításhoz fog bizonyítani minden külső információt. A magzat a fejlődését elsődleges közegéhez, a méhen belüli környezethez, az édesanyja jellemzőihez illeszti. Ma már ismert tény, hogy a génekben tárolt, öröklött adottságok is csak a környezeti hatások függvényében képesek megfelelően kialakulni, és ráadásul csak a fejlődés bizonyos időszakaiban. Ha az anya teste, lelke és tudata egészségesen működik és harmóniában van a külvilággal, a magzat végső beállításai is egészségesek lesznek. Ha ellenben az anya valamilyen tekintetben kórosan működik, a magzat más választása nem lévén ezt tekinti nagy normálisnak, és beállításai kicsit vagy nagyon hibásak lesznek. Később ezek a főként hormonális, idegrendszeri és anyagcsere jellemzők alapjában már nem változtathatók meg. Élete folyamán így a külvilág hatásaira is kórosan fog majd reagálni. Ennek eredménye a káros hatásokkal szembeni csökkent ellenállás, valamint a normális hatásokkal kapcsolatos tartós és ismétlődő konfliktus. Ezért alapjaiban meghatározó az, ami a várandóság alatt történik.
Erre a folyamatra jó példa az anya stresszes állapota. Ilyenkor a mellékvesében termelődő stresszhormonok, például a kortizol szintje tartósan emelkedett. A magzat számára ez jelenti a kockázatot. Alkalmazkodási reakcióként sejtjeinek érzékenysége csökkene hormonok iránt. Emiatt később állandóan magas kortizol szint lesz jellemző a szervezetére, ami főleg az anyagcserét, az immunrendszer működését, a pszichés állapotot és például a termékenységet is károsan befolyásolja.
A pontos megértés miatt még két tényt mindenképpen szögezzünk le. Az egyik az, hogy a magzatra hosszú távú káros hatást jobbára csak az anya tartósan kóros állapota gyakorol, azaz úgynevezett krónikus stressz állapot. Az anyai szervezet rövid idejű egyensúlyzavarai, a hétköznapi betegségek vagy átmeneti feszült állapotok kockázata alacsony. A másik a stressz fogalma ebben az összefüggésben. mert a tartós anyai stressz nem csak a feszült, ideges állapotot jelenti. Ide sorolható a tartósan káros környezeti terhelés, a dohányzás, az alkohol, a vegyszerek, a kapcsolati zavar, a vírusfertőzések, az anyagcsere és hormonzavarok, és más hosszan fennálló egyensúlyvesztést okozó hatások is.
Hát most már azt értjük, hogy mik azok a külső környezeti hatások, amik hatással lehetnek a magzatra. Az a kérdés, hogy felmerül azért bennem, mert hogy egy ilyen steril környezetet elég nehéz lehet biztosítani egy anyakának, aki 9 hónapon keresztül a magzat hát befogadója. Az a kérdés, hogy mégis hogyan tudjuk a lehető legjobban ezt a ideális környezetet megközelíteni, szerintetek?
Akkor először nőként én mondanám el, hogy ahogy a cikkben is elhangzott, az, hogy pillanatnyilag mondjuk milyen lelkiállapota van az anyukának, annak ugye hosszú távon nincsen káros hatása, csak mondjuk egy ilyen olyan családi környezetben, vagy egy olyan környezetben, vagy körülmények között, amikor tényleg tartósan mondjuk fenyegetettség, vagy stresszes állapot áll fönt. Tehát alapvetően én azt gondolnám, hogy az a jó, hogyha így a magzati korban is a magzat találkozik a külső hatásokkal, tehát az, hogy a szülei azok igenis nem csak állandóan nyugodt és biztonságos környezetet teremtenek körülötte, akár a magzati állapotban, vagy a magzati idő alatt és akár a megszületése után, hanem hogy ilyen az élet, tehát van stressz, van nyugalom, tehát nem gondolom, hogy az anyukát folyamatosan egy nyugodt környezetbe kell tartani az egész terhesség alatt, és mindentől óvni, hogy szokták mondani, minden káros dologtól, természetesen nem cigarettafüst felhőben ülni, de az, hogy mellette mondjuk esetleg dohányoznak egy pár percig, az még nagy valószínűséggel nem okoz hosszantartó károsodás a magzat számára, tehát mivel mindent nem lehet kiszűrni, és nem lehet egy optimális laboratóriumi körülményt teremteni az anya számára sem, így a magzat számára sem. És a tapasztalatok azt mutatják, hogy igazából, ha a gyerek mindennel találkozik már a születése után is, sokkal jobban adaptálódik és ellenállóbb lesz, mint hogyha mindentől óvják, védik, és hát lássuk be, azt a túlzott higiéniai sem szokott jó eredményhez vezetni, tehát általában a gyerekek vagy érzékenyek, vagy allergiás lesznek, amiatt, hogy állandóan mindenféle káros és veszélyes anyagtól úgy óvták őket, hogy utána az immunrendszeren nem tudott megerősödni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a magzati korban is ugyanígy megvan, hogy minden körülményt nem lehet kizárni, és talán nem is kell, mert hogy egy rövid időn keresztül tartó ilyen állapot, az inkább szerintem csak erősít, mint problémát okoz. Ti mit gondoltok?
Nekem igazából egy személyes tapasztalatom van ezzel kapcsolatban. A húgom várta éppen keresztfiamat, és 5.-6. hónapban volt körülbelül, és volt egy nagyon kedvelt zene, amit nagyon szeretett húgom, és azt elég gyakran hallgatta. És amikor megszületett Máté, akkor bekapcsolta ezt a zenét. És érdekes módon olyan volt a reakciója Máténak, mintha már ismerte volna ezt a zenét, és teljesen nem újdonság volt neki az, hogy ő ezt a zenét meghallja, és elkezdett rá táncolni. Nagyon, nagyon érdekes volt a látvány, és akkor hallotta először születése után ezt a zenét. Úgyhogy én teljes mértékben hiszek ebben a...
Én is abban hiszek, hogy ugye a legújabb kutatások is azt mutatják, hogy ez nem ilyen elválasztható fogalom, hogy 9 hónapig semmi értelem, meg semmi egyéniség nincs a magzatban, hanem csak ahogy megszületik, akkor kell vele foglalkozni, úgymond, és ugye azt mondják, hogy ha már előtte beszél az anyuka a magzathoz, ha már előtte az apuka is simogatja az édesanyja hasát, és akkor így ezek már olyan kommunikációs formák, amiket egy magzat ért, akár talán, nem tudom, jelezni is képes visszajelezni.
Igen, tehát... szokott ilyenkor rúgni, meg az anya hasának a mozgása jelzi azt, hogy örül annak, hogy foglalkoznak vele, tehát hogy érzi, hogy ki foglalkozik. Általában ez szokott is pozitív ilyen kezdő szülői élmény lenni, hogy a gyerek reagál arra, hogy simogatják, beszélnek hozzá, énekelnek, és ennek úgy mindenki örül, apuka, anyuka is.
Igen, és ez később a kognitív fejlődésére is hatásra van, mert ugye azt mondják, hogy most már a nyelv tanulás is gyakorlatilag már magzati korban megkezdődik. Úgyhogy ezért is fontos, hogy legyen kommunikáció. De nem húzzuk tovább az időt ezzel a témával. Újabb témával fogunk jönni, ami hát a nemi ideálok témaköre lesz, úgyhogy ott lehet, hogy lesz egy kis vita köztünk, de én azt gondolom, hogy a férfi oldalt majd megerősítjük.
Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Minden szerdán este 7-től a Balaton Rádióban. A mikrofonnál Erdős Róbert és Szabó Ferenc.
Ebben nagyszerű zenei slágerek után folytatjuk is a pszichológiai magazinműsorunkat. Egy kényesebb témával jövünk vissza, ami a nemi ideálok témaköre. Társadalomunk számtalanszor előírja és sugallja, milyen a tökéletes férfi és nő, ám gyakran okoz nehézséget a tökéletes nemi szerep és a tökéletes szülői szerep összeegyeztetése. A HVG Extra Pszichológia magazin forrásból szereztük a következő anyagot. Miszerint az első körben a nőt, a nő szerepét nézzük meg, a tökéletes nőről beszélünk, ugye? Donald Winnicott, amerikai gyermekpszichiáter szerint egy anyának nem kell tökéletesnek lennie, elég, ha csupán elég jó. De honnantól számít egy anya elég jónak? Egész életét gyermeknevelésre kell szánnia ahhoz, hogy kiérdemelje ezt a státuszt, vagy elég 3 évet otthon maradni a gyerekkel. Rossz anya lesz-e attól, hogy néha nem kedveli, néha meg egyenesen ki nem állhatja a gyerekét? Fel kell-e adnia minden mást a gyermekért? Mitől válik igazán jó anyává?
A közfelfogás szerint a nő akkor nyeri el létezésének értelmét, amikor anyává válik, hisz a biológia vagy a társadalom így rendelte. Aztán, amikor arról kell dönteni, ki marad otthon a gyerekkel, gyesen, ki ápolja, ha beteg, ki vezeti a háztartást, ha már úgyis otthon van, ki nem épít karriert 3 évig, általában fel sem merülhet más személy, mint az édesanya. Ez a feladata. Ő a felelős a gyermek fejlődéséért, viselkedéséért, egészségi állapotáért, lelki egyensúlyáért, meg a párkapcsolat a kiegyensúlyozottságáért is, meg az otthon melegéért, meg minden más elégedettségéért. Meg persze a sajátjáért is, de anya szerepben ez másodlagos. És persze lebőfizett pólóban plusz 15 kilóval a gyermek szűnni nem akaró igényeivel és a háztartással a nyakadon is maradj tökéletes nő. legyél csinos és kívánatos, csak akkor szoptass, ha muszáj, de utána mindenképpen csináltasd meg a melleidet. Ne hanyagold el magad, járj fodrászhoz, műkörmöshöz, feküdj be egy bikini vonalgyantára, de a félszemed legyen mindig a gyereken. Mert egy anya azért persze legyen továbbra is tökéletes nő és feleség, és közben igyekezz elfogadni, hogy a házi munka csupán a biológiai kötelességed. Nőnek születtél, ez a te dolgod. Persze mindezért cserébe a kapcsolatod is szorosabb lesz gyermekeddel. A tökéletes kapcsolat miként? A tökéletes kapcsolat, amiben mindig minden körülmények között szeretned kell. Olyankor is, amikor éppen gyűlölnek, bántanak, szidnak, megaláznak. Mert szeretni csak egy anya tud igazán, és közben szisztematikusan folytsd el a haragodat, a dühödet és az összes negatív érzésedet a gyerekeddel szemben, mert megérzi. És csak ritkán, néhány kósza pillanatban kérdőjelez meg, hogy tényleg akartál egy gyereket. Tényleg ezt a gyereket akartad-e?
Nézzük a férfi szülői szerepet. Hemingway írta egyszer, hogy egy férfi akkor mondhatja el, hogy teljes életet élt, ha nemzett egy fiút, ültetett egy fát, és legalább egyszer egy bika szeme közé nézett. Az igazi férfi tehát természetesen apa is. Arról azonban Hemingway nem írt, hogyan lehet jó apa. Mert mi van, ha mondjuk lányt nemzett? Vagy ha nem ő jött ki győztesen, miután a bikával szemezett? Az igazi klasszikus férfiasság számos előírása egybecseng az apaság követelményeivel. Először is vállalj felelősséget a családodért, főleg anyagi értelemben. Ezzel már a nagyját le is tudtad a feladatnak. Aztán mutass erőt, stabilitást, biztonságot, tűnj rendíthetetlennek és legyőzhetetlennek. Bánj gyermekeddel mindenképpen másképp, mint az édesanyja. Olyan férfiasan csináld. Ha a fiad lett, akkor mutass neki jó példát, add át az ősi tudást, milyen egy igazi férfi. Leadod neki az ideálokat. Ha lányod lesz, mindig legyél olyan, amilyen férfit végül mellé is elképzelnél. De mindeközben mindig és minden körülmények között maradj férfi. Hatalommal teli, sikeres, erős, tévedhetetlen és tökéletes izomzatú. Továbbra is mindig bizonyítsd a bátorságodat. Vezess gyorsan és merészen. Vállalj kockázatot a férfiasságodért. Legyél lehengerlő és hódíts továbbra is. Ne adj fel semmit a tökéletes életedből. Edz, járj össze a többi férfival. Késő estig keményen dolgozz, teli ambícióval. De a fürdetésre lehetőleg érj haza. Rendszerint maradj le gyermeked minden fejlődési állomásáról. Te légy mindig a második, de inkább sokadik, aki hallja az első szavakat, aki látja az első lépéseket. Mindeközben vágyj a teljességre a gyerekeddel, a mosolyára, az ölelésére és a gondoskodásra. De azért ne vidd túlzásba az érzelgősséget, hisz egy férfi soha semmilyen körülmények között nem sír, nem mutat gyengeséget, nem veszíti el a kontrollt az érzelmei fölött. Hitesd el vele, hogy mindig elérhető vagy. Óvd a mindent elsöprő kíváncsiságától, gondozd és tápláld. Mutasd neki, hogy mindig és minden körülmények között számíthat rád, és közben úgy mutasd meg neki, milyen szabadnak lenni, hogy ezt az érzést már rég nem ismered. Egyszerre légy tökéletes férfi és apa, és csak csendben egyedül tedd fel magadnak a kérdést, az egyik szerepedet illetően nem lenne elég az elég jó? Winnicott szerint nem a legjobbnak kell lennie kapcsolatban, hanem elég jónak. Mindegy, hogy ez a kapcsolat másokkal, a gyerekünkkel vagy magunkkal jön létre. Az ideálokkal az a baj, hogy általában nagyon távol állnak a valóságtól. Ezért a gyereknek nem önmagától is távol lévő szülőre, hanem elérhető és érzékeny másik emberre van szüksége. Az sem fontos, hogy egyezzen az elképzelésünk arról, mit jelent elég jó anyának, apának, nőnek vagy férfinak lenni. Elég jó az, ami megélhető. Így lehet elég jól csinálni. Hogy lehet elég jól csinálni?
Azért érzitek az iróniát itt a cikkbe, tehát, hogy nagyon ki van ez így sarkítva, és szerintem ezt így is kell felfogni, hogy ennyire nem szabad komolyan venni. Amik elhangzottak, azok jó lenne, hogyha így működhetnének, azért de tudjuk, hogy a valóság az valóban nem így működik, tehát ez nagyon ki van maxolva ahhoz, hogy megvalósítható legyen. Én azt gondolom, hogy ahogy a cikk is zárul azzal a gondolattal, hogy nem kell tökéletesnek lenni, nem kell a maximumra törekedni, egy megfelelő egyensúllyal, egy közepesen, egy nagyon jót hozva szerintem, mindegy, hogy férfi vagy női szerepről beszélünk, amit az ember próbál jól hozni a hétköznapokban maga miatt is, meg a környezete miatt is. Tehát az ideálok azok arra valók, hogy az ember elgondolkodjon egy kicsit rajta, hogy megérnie azt, hogy valaki erre törekedjen, vagy ez legyen az élet célja, hogy teljesen mindenben a maximumot kihozza magából, a tökéletes legyen. Szerintem, ha jól belegondolunk, senki sem szeretne ilyen lenni, csak elolvassuk, elgondolkodunk rajta, és aztán megpróbálunk egy jó erős közepest hozni.
Igen, tehát szerintem is mindenképpen az egyensúly az, ami mindenképpen szükséges. Tehát itt most külön választani szerepeket egy ilyen rohanó és azt mondom, hogy mozgalmas tempójú időben, mint amiben most jelenleg élünk, amikor a munka hátán és mellette ugye a gyerekneveléssel is foglalkozni kell egy családban, akkor nem valószínű, hogy itt külön kellene skatujázni, hogy akkor én a férfi munkát csinálom, te a nőit, hanem valahol meg kell találni azt a közös egyensúlyt, ahol igazából mindent együtt kompromisszumokkal végeznek el egy kapcsolatban.
Ráadásul azt mondják, hogy visszatérve a gondolatodra, amit említettél, hogy nevelni kell a gyereket, újabban most már az az irányzat van, hogy a gyereket nem nevelni kell, nem kísérni kell. Tehát ez azt jelenti, hogy mint szülői szerep sem feltétlenül kell mindent úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, mindent hozni és mindent a gyereken kipróbálni, hanem hagyni, hogy kibontakozzon a személyiség és kísérni. És ez azt jelenti, hogy könnyebb a szülőnek a nevelő szerepből, vagy a nevelgető, vagy terelgető, tanítgató szerepből kijönni, és nem kell ebből a maximumot kihoznia, mert nem neki kell mindenre megtanítani a gyereket, és minden körülményt és lehetőséget biztosítani a számára, hogy ettől legyen jó felnőtt, hanem egyszerűen hagyni, hogy a gyerek menjen azokba az irányokba, és csak így terelgetve, így aztán a szülői szerep is egy kicsit könnyebb, vagy a saját személyiségünket használhatjuk a gyereknevelésbe, és nem kell mondjuk egy túlzottan gondoskodó óvószülőt eljátszanunk, hogyha nem vagyunk alapvetően egy ilyen típusok.
Ezt a témát nem fogjuk abba hagyni. Egy kicsit kisebb gyermekekkel fogunk majd foglalkozni, tehát a csecsemők témaköre jön a következő megszólalásba, de addig szóljanak a legjobbak itt a Balaton Rádióban.
Némán a zajban végre megérti, elvakítva a naptól minden, még sosem voltunk ennyire ébren. Füstöt fújnál fel az égre, csak venné már végre valaki észre. Fekete-fehér hideg tájból, színesre vágysz, ahol soha se fázol. Odafuthatnánk, hol árad majd, odafuthatnánk, hol árad majd, árad majd a fény rá. Le a térre, fel a fára, odafuthatnánk, odafuthatnánk. Ki a fénybe, be a házba, odafuthatnánk, odafuthatnánk. Végén a nyár utóban, fegyver nélkül egymásra várva, elbújnánk otthon a világ zárva. Odafuthatnánk, hol árad majd, odafuthatnánk, hol árad majd. Fel a nyárra,
Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban. A mikrofonnál Erdős Róbert és Szabó Ferenc.
Kellemes rádiózást kívánunk, itt vagyunk ismét, és folytatjuk a témáinkkal. Megnézzük a sírás iskoláját, és leginkább a csecsemőkorra fogunk itt most majd összpontosítani, de magáról a sírásról is, mint tevékenységről majd ejtünk néhány szót. Az emberi faj az egyetlen egyébként, amely képes sírni. Eddig legalábbis senki nem tudta megbízható adatokkal dokumentálni, hogy bármely állatfal egyedei sírnának. Mégis meglepően keveset vizsgálták ezt a humán specifikus jelenséget. A legfrissebb pszichiátriai szakkönyvek, kézikönyvek tárgymutatójában hiába keressük ezt a szót, hogy sírás. Még az érzelmekről szóló pszichológiai kiadványokból és a különböző cikkekből is alig lehet megtudni róla valamit. Háromféle sírás ismeretes egyébként, ez az egyik a csecsemőkori, a kényszer és az emocionális vagy érzelmi sírás. A szakirodalom, a közlemények mintegy 90%-a a csecsemőkori sírást járja körül. Három közül az emocionális sírás pszichológiai jelenség, mégis erről tudunk a legkevesebbet, mert egész életünkben velünk van, míg a csecsemőkori viszonylag rövid időszakra korlátozódik, a kényszersírás pedig csak nagyon kevés embernél jelentkezik. A csecsemőkori sírás már Darwin érdeklődését is felkeltette, saját fia William sírását figyelve megállapította, hogy annak oka az éhség, a frusztráció és a distressz. A kisbabák sírása persze egészen más, mint az idősebb gyermekeké vagy a felnőtteké, fő összetevője a vokalizáció, vagyis a hangadás.
Az élet első hónapjaiban könny nélkül sírunk, és ez szinte mindig valamilyen kellemetlen élettani inger, fájdalom, éhség vagy hideg váltja ki. Ezt a korai sírást sokat vizsgálták. A hangspektrográfia módszerével elemzik a sírás közben kiadott hang fizikai tulajdonságait. Emellett regisztrálják, hogy sírás közben különböző élettani funkciók miként módosulnak. Mivel a sírás jellemzői bizonyos betegségekben jellegzetesen megváltoznak, ez zavarok felismeréséhez a sírás akusztikai elemzése is hozzájárul. Az alkohol és kokain függő anyák gyermekeinek a sírása is más, mint az egészséges újszülötteké, illetve a koraszülötteké is különbözik ettől. A sírási hang az idegrendszer érettségét is tükrözi, így egyes szakemberek szerint a sírás egy olyan ablak, amelyen át az újszülött idegrendszerébe lehet tekinteni. Fontos, hogy a sírásvizsgálat az idegrendszer vizsgálatának fájdalommentes, beavatkozást nem igénylő módja. A sírás jellegzetességei természetesen függenek a baba egészségi állapotától, érettségétől, súlyától, korától, a sírás okától és még egyéb tényezőktől is. Például a Kriduchet-szindróma nevű kromoszoma rendellenesség esetén a francia elnevezés azt jelzi, hogy az elváltozásban érintett csecsemők sírási hangja teljesen olyan, mint a macska nyávogás. Akusztikai szempontból az autizmus spektrumzavarban szenvedő gyerekek sírása is különbözik az átlagos, egészséges csecsemőkétől.
Intenzív sírás közben jelentős változások következnek be a vérkeringés és a légzés élettanában. Fokozódik a mellőri és hasűri nyomás. Az energiaszükséglet is jelentősen 13%-kal megnő. Nem gondolhatjuk, hogy a korai sírás az evolúció tévedése, nyilván megéri ez a befektetés, mert hasznos funkciója van. Különben nem maradhatott volna fenn a sírás mechanizmusa. A modern társadalmakban azonban a csecsemőkkel egészen másképp bánnak, mint amihez az ember az evolúció során hozzászokott. A gazdasági jólét lehetővé teszi, hogy az állandó szoros testi kontaktus helyett korán elkülönítsék a szülőktől kiságyban, gyerekszobákban. Ennek viszont az az eredménye, hogy a civilizált csecsemők sokkal többet sírnak, mint a gyűjtögető vadászó életmódot folytató társadalmakban felnövő gyerekek. A sokat síró, hasfájós csecsemő is gyakoribb a modern társadalmakban. A csecsemőkori sírás négy módon szolgálja az életben maradást.
Egyrészt a sírás a szeparációs distressz jele biztosítja az anya és a gyerek közötti szoros fizikai kontaktust.
Csökkenti az utódok elleni agresszió, az infanticidium veszélyét. Az erőteljes sírás az utód életképességét jelzi, a kölykök elleni agresszió pedig általában a gyengébb egyedekre irányul.
A gyerek a sírással kommunikál, a szülő részéről több gondoskodást, táplálást provokál ki. Az utód sírását zsarolásnak is tekinthetjük, mivel ha sokáig hagyják sírni, ezzel a kölyök magára vonhatja a ragadozók figyelmét, veszélybe sodorván szüleit is.
Egyes feltevések szerint a gyakori sírás késlelteti a következő utód világra jövetelét, ezáltal a gyerek több és hosszabb ideig tartó gondoskodást kap. A csecsemőkori sírása kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak, Mónika?
Hát a saját tapasztalatom az az, hogy ha, ahogy így elhangzott, hogy a klasszikusan az állatvilágban nézzük a sírásnak a jelentőségét, akkor ott a túlélés az életben maradás. Itt pedig, amikor már a modern körülmények között, ugye a gyerekeknek vagy kiságyok is szobája van, ott igazából talán csak annyi, hogy nem a, a természeti körülmények, hanem ez, a, ez az elválasztás, az szeparáció az anyától az, ami miatt a csecsemő igazából sír. Most vonatkoztassunk el attól, ami az élettani, tehát hogy a hasfájás, a fájdalom, a fáradtság, vagy olyan dolog, ami miatt a gyerek sír. Tehát igazából, ahogy itt a cikkben elhangzott, a természeti népek hordozzák a gyerekeiket, és mivel megvan az állandó anyai közelség, a gyerek kevésbé fél, szorong, tehát kevesebbet sír. Ez inkább a természeteshez, vagy az állatvilághoz közeli utódgondozás. Itt a modern világunkban pedig ez a szoktassuk be a kiságyba, a külön szobába, az altassuk külön. Ezt nem szeretik alapvetően a gyerekek, én ezt így tapasztaltam, és erről én ezt olvastam. És igazából a személyes tapasztalat is az, hogyha a gyerek folyamatosan érzi a biztonságot, tehát közelebb van az anyához, kevésbé sír. Még akkor is, hogyha mondjuk fájdalma van, vagy éjsége, egyszerűen csak jelez ezzel a sírással, és ez mondjuk nem annyira intenzív, vagy hosszantartó, hogyha közben megvan a biztonságos közelség, tehát nem szorong attól, hogy egyedül marad, vagy hogy bármi olyan dolog történik vele, ami ijesztő számára, hanem egyszerűen csak így kommunikál. És többnyire én olyan szakirodalmat olvastam, ahol igazából erről van szó, hogy a csecsemő csak ezzel tudja az igényeit kifejezni. Tehát ezért sír, nem kell ezt nagyon túlbonyolítani, és hogyha az szükségleti rendszeresen ki vannak elégítve, etetés, meleg, közelség, akkor kevesebbet is sír. Mondom, ez nem abban az esetben, hogyha valami egészségügyi problémája van.
Ez oké, ez rendben is van, de azért elképzelhető olyan szituáció, hogy az indokot nem tudja egy szülő, hogy miért sír, és mondjuk sokat sír, akkor az is lehet egy jó megoldás, hogy ott hagyja a szülő, és azt mondja, hogy akkor most addig majd el fog hallgatni, vagy ez mindig minden esetben van valami jelentősége a sírásnak.
Azt mondja a szakirodalom, hogy ilyen kicsi korban a gyerek még nem játszik, nem manipulálja a szülőt. És én ezt el is tudom képzelni, hogy amíg már felnőttebb vagy nagyobb gyerek esetében ez egy tudatos dolog, hogy a sírással próbál kiprovokálni, azért gondoljunk bele, hogy ennek a kis csecsemőnek azért még annyi esze nincsen, hogy ő most szórakozzon, amit feltételeznek róla, csak azért sír, hogy bosszantsa a szülőt. Ezt több helyen leírták már, hogy ez nem így van, a gyerek egyszerűen úgy éli meg a helyzetét, hogy kétségbe van esve, nincs megoldás, és azért sír, hogy segítsen neki a szülő, tehát hogy felhívja magára a figyelmet, és jelezze, hogy ez így neki nem jó. Most az, hogy majd elúgy, mert persze elfáradt, tehát valószínűleg egy pár óra sírás után minden gyerek elhallgat, és akkor mondhatja a szülő, hogy na ugye működik a dolog, de közben egy olyan trauma érheti a gyereket azáltal, hogy ebben a helyzetben nem kap segítséget, hanem magára marad, hogy ez a későbbi életkorában komolyabb probléma lehet, akár a felnőtt korában, de egy kisgyermek esetében is, hogy lehet, hogy sokkal félősebb, szorongosabb lesz. Tehát több ennek a káros hozadéka, ez a hagyjuk a gyereket is majd abba hagyja, mint az, hogy az ember próbálja megnyugtatni és kideríteni a sírás okát.
Ezzel a témával megyünk majd tovább a zenei slágerek után, itt a 88 héten.
Ez a Pszichoaktív, minden szerdán este 7-től a Balaton Rádióban. A mikrofonnál Erdős Róbert és Szabó Ferenc.
Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. Every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, you're stuck in my head. Get you out of it. If I could do it all again, I know I'd go back to you. I know I'd go back to you.
patience, overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I'd go back to you. I'd go back to you. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight, but what's the use? I know I'd go back to you.
I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, yours. In my head and I can get you out of it. If I could do it all again,
I know I'd go back to you.
Ezután a nagyon jó zene után ismét itt vagyunk, és folytatjuk a már megkezdett témánkat, amihez segítségül hívtuk a Mindennapi Pszichológia folyóiratot is. A csecsemőkori sírással foglalkoztunk az előző megszólalásunkban, és azt megállapíthatjuk, hogy születés után egyre gyakrabban sír a csecsemő. A sírási gyakoriság 6-7-es korára éli el a csúcsot, ezután 4 hónapos koráig csökken, majd 1 éves koráig állandó marad. A csökkenést annak tulajdonítják, hogy a gyermek kommunikációs és helyváltoztatási képessége sokat fejlődik a 4. és 12. hónap között. Napszaki ingadozás is észlelhető, leginkább az esti órákban sírnak a kicsik. Az első hónapokban szervezeten belüli okok miatt fájdalom, éhség, szomjúság, hideg és unalom, később inkább környezeti okokból sírnak a gyerekek. Míg néhány hónapos korban a síró csecsemő gondozójának figyelmére, közelségére vágyik, addig a 7-9 hónapos baba az idegenek láttán fakad sírva.
De milyen babasírás típusok léteznek? A csecsemőkori sírásnak is több fajtája ismeretes. Az éhség, a fájdalom és a haragsírást, továbbá a születést közvetlenül követő sírást különítik el. Úgy tűnik, hogy a sírással a gondozó személy figyelmét próbálja felkelteni a gyerek, de unalmában vagy fáradtsága miatt is sírhat. A hidegre is így reagálhat. A sírás pedig fokozza a hőtermelést. Gyakran azért sírnak a kicsik, mert egyedül vannak és azonnal abba hagyják, mihelyt felveszik őket. A nyugati kultúrában a hasfájás miatt sír a csecsemők közel 40%-a. A babasírás időnként önfenntartó lehet. A sírás gyakoriságában már újszülött korban jelentős egyéni különbségek vannak. A sírás valódi okának megállapítása még az anyáknak is nagyon nehezen megy. Mivel mindig valamilyen diszkomfort állapot áll mögötte, célszerű mielőbb megszüntetni, nehogy az okaként fennálló probléma a sírás következtében tovább súlyosbodjon.
Tartós, intenzív sírás hatására nem csak a mellűri és hasűri, hanem a koponya űri nyomás, sőt az anyagcsere is fokozódik. Emelkedik a pulzusszám és a vérnyomás, nő a szív munkája és a keringés terhelése. Az eleve beteg vagy koraszülött gyermek állapotát így ronthatja a sírás. A sírás persze nem csak a síró csecsemőre hathat kedvezőtlenül, a szülőkre sincs túl jó hatással. Emelkedik a sírást hallgatók pulzusa és vérnyomása. Aggasztó, hogy az élettani válaszok vizsgálata azt mutatta, a gyermekeiket bántalmazó szülők vérnyomása és pulzus száma átlagon felüli mértékben nő a csecsemő sírás hatására. A nyugati kultúrában az emberek úgy válnak szülővé, hogy a többség semmilyen tapasztalatot nem szerez csecsemőkkel, és oktatásban sem részesül ezzel kapcsolatban. A hagyományosabb kultúrákban nagyobb, több generációs családok élnek együtt, amelyekben a családnő nemű tagjai valamennyien részt vesznek a csecsemő ellátásában, így megosztanak a gondoskodás terhei. Kultúránkban viszont a sokszor tapasztalatlan fiatal anya magára marad az üvöltő gyerekkel. Sokszor nem tudja, mi a sírás oka, így nem is tudja csillapítani. Ez aláássa az önértékelését, kimeríti és idővel szinte ellenséget lát a saját gyerekében. Nem kevés energiába kerül megállnia, hogy ne bántalmazza a kicsit. Na de hogyan szüntethető meg a sírás? A sírás csökkenti, jó esetben megszünteti, ha felvesszük a gyereket, megszoptatjuk, megetetjük, megitatjuk, vagy tisztába tesszük. Hatásos lehet a simogatás, az ölelés, a test melege, a betakarás, de az is, ha beszélünk vagy énekelünk neki. Segíthet, ha gyakrabban etetjük, itatjuk. Önmagában a függőleges testhelyzet is jótékony hatású lehet, mivel így több dolog kerül a gyerek látóterébe, ami leköti a figyelmét, s hamarabb megnyugszik. Amikor fáradt vagy túl sok inger éri, akkor a csend és nyugalom szüntetheti meg a sírást. Az előbbi megszólalásunk, mert csecsemő sírással kapcsolatban beszéltünk, de volt itt ebben a kis elmélkedésünkben három különböző típusú sírás. Ez egyik, ez a kényszer, a csecsemőkori és az érzelmi, emocionális sírás. Az lenne a kérdésem, hogy jó-e, ha sírunk? Most itt összességében a felnőttekre is vonatkozóan. Jó-e, ha sírunk? Mennyire elfogadott az, ha valaki sír?
Úgy kezdjük azzal, hogy egy férfitől nehezen fogadják el. Valamiért ugye a társadalmi elvárások szerint egy férfi nem sírhat, holott ugye, ha élettanilag nézzük a sírást, és akkor ez már mindkét nemre vonatkozik. Felszabadító, nyugtató és különböző olyan életadni hatása van a sírásnak, amire a szervezetnek szüksége van, meg hát az egyének is, tehát a pszichének. Vagy egy feszültebb helyzetben mondjuk egy sírás könnyebben megnyugtatja az embert, vagy a szorongást például jobban oldja, és ez vonatkozik férfira, nőre egyaránt. És én azért gondolom, hogy erre igenis szükség lenne, és ha nem is nyilvános helyen, és látványosan, és teatrálisan sírni, de az, hogy időnként az embernek jól esik egy ilyen megengedett sírással, úgymond egy kicsit saját magának a közérzetét könnyebbé, jobbá tenni. És mivel, hogy ennek ugye van stresszoldó hatása, ezt tudjuk élettanilag, így aztán magyarázhatjuk azzal is a dolgot, hogy az ember tulajdonképpen tesz az egészségért, úgy, mint amikor mondjuk sportol, vagy egészségesen táplálkozik, hogy megengedi magának, hogy ezekből a lelki terhekből, vagy a feszültségből mondjuk így jöjjön ki, így oldódjon. Mit gondoltok?
Feri,
mint férfiak a sírásra?
Én szerintem férfiként is lehet sírni, nincs ezzel semmi gond. Nyilván a mérték az jó, hogyha ha azért valamilyen szinten korlátozott, de engem bennem inkább az merül fel, hogy most tényleg, hogyha egy ilyen nőként a nők mit szólnak ehhez, hogyha egy férfi sír bizonyos szituációkban, bizonyos nehéz, számára nehéz szituációkban, ezt nem tudom, hogy egy nőként.
De most gondolj bele, hogy attól, ha valaki amúgy férfiasan viselkedik, tehát hozza mondjuk egy nő számára a férfi viselkedésmódokat, és eközben egyszer-egyszer, vagy egy-egy indokolt helyzetben elsírja magát, szerintem ez teljesen emberi és pozitív a nő szemében, sőt azt gondolja, hogy akkor most nem egy megjátszott dolog az, hogy nem gondolja azt, hogy a férfi sosem sír, mert ugye azt tudjuk, hogy ugye mindenki sír így vagy úgy, csak legfeljebb leplezi, vagy nem nyilvánosan, hogy szerintem ez egy pozitív visszacsatolás annak, aki a másikról kialakít egy képet, hogy nem próbálja eljátszani azt, hogy ő most természet feletti, és neki sosem kell mondjuk ezekhez a dolgokhoz nyúlnia. Tehát én szerintem a nők ezt nem rosszul ítélik, meg ezt a férfiak gondolják így, meg hát azt mondom, hogy inkább a korábbi társadalmi elvárásokból fakadóan, de a fiatalabb generáció szerintem ezt már nem így látja, és nem is így éli meg.
A továbbiakban a színes hírek jönnek a tudomány világából, ezzel fogunk benneteket tájékoztatni, de csak a rövid szünet után.
Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
A sorsunk, két angyal húzza, nevet az egyik, a másik már unja, fekszünk itt hátul, altat a szél,
Már vissza is tértünk, eme remek zenei sláger után. Nincs más dolgunk, nincs más lehetőségünk, mint hogy jöjjenek a tudományos érdekességek. Hivatással és hálapénzzel kapcsolatos vélekedések a magyarországi családorvosok és családorvos rezidensek körében. A 21. században a családorvosi hivatás változása figyelhető meg. Az elvándorlás, a gyógyítók elöregedése és a hálapénz kérdése meghatározóak az egészségügyi szektor humán erőforrás krízise szempontjából. Célul tűzték ki a hazai családorvosok és családorvos rezidensek hivatásról és hálapénzről való vélekedéseinek feltárását. Egy elemzés középpontjában a jövedelemre vonatkozó kérdések, a hálapénzzel és hivatással kapcsolatos vélemények álltak. A válaszadók hivatás választásában és hivatás tudatában az altruizmus, a szolgálat és a felelősségvállalás a legmeghatározóbb tényezők. A paraszolvencia tekintetében a rezidens minta szignifikánsan elutasítóbbnak bizonyult. A rezidensek kisebb összeget tartanak elfogadhatónak, valamint nagyobb arányban mondják azt, hogy a befolyt jövedelmet praxisfejlesztésre fordítanák. A családorvosok és a családorvos rezidensek hivatással kapcsolatos legfontosabb attitűdjei közel azonosak, de a hálapénz kérdéséről a két generáció másként vélekedik. Írta a Mindennapi Pszichológia.
A memória kialakulásának egyik kulcsfontosságú lépését fedezték fel. Miként tudunk emlékezni? A kérdés megválaszolásához jutottak közelebb az MTA és Szegedi Tudományegyetem közös Belényi Antal által vezetett kutatócsoportjának tagjai. Sikerült ugyanis azonosítaniuk azt az agyterületet, ami azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövid távú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. Eredményüket a Neuron című folyóirat tette közzé. Vagyis azt az agyterületet vizsgáltuk, amely az egyik legnehezebben gyógyítható epilepszia típusért, a rángógörcsökkel és tudatvesztéssel járó roham miatt közismert, úgynevezett temporális lebeny epilepsziáért felelős. Ennek kialakításában ugyanaz a hipokampusz vesz részt, mint a memória folyamatok szervezésében. Olyan sejtcsoportokat kerestek, amelyek képesek ritmusokat indítani az agyban, mivel ezek lehetnek a kiinduló pontjai az epilepsziás rohamoknak. A memória átvitel elfogadott modellje szerint az agyban a rövid távú emlékezetért a hipokampusz a felelős, míg a hosszú távú tárolás máshol a homoklebeny környékén történik. Mivel sok agyterületet tudunk egyszerre megfigyelni, rájöttünk, hogy bizonyos sejtek aktiválódását mindig az úgynevezett Shrap Wave Ripple típusok kialakulása követi, ami az emléknyomok áttöltésének a kulcseleme. Az agy megismeréséhez járul hozzá a felfedezésünk, ami lehetővé teszi annak megértését, miként tudunk emlékezni, összegezte az eredmény jelentőségét Berényi Antal. Ezen színes hírünket is a Mindennapi Pszichológia forrásából merítettük.
A következőkben pedig zenével megyünk tovább, így az adásunk vége felé.
Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.
Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me closer? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my
regardless of my objection. Oh, and it's not about my pride. I need you on my skin, just come over, pull me in, just. Oh, baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little, so.
Termékmegjelenítést tartalmazott.
Ez volt a Pszichoaktív tematikus magazin műsorunk itt a Balaton Rádióban. Jövő héten szerdán ugyanebben az időpontban 19 órakor jelentkezünk ismét érdekes és lelkünket megmozgató pszichológiai témáinkkal, amelyeket akkor is szeretnénk veletek megosztani.
A mai adásban életmódtanácsadó vendégünk Szalai Mónika volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk és hasznos tanácsaidat megosztottad velünk.
Én is köszönöm a hallgatók figyelmét.
A mikrofonnál Erdős Robertet
és Szabó Ferencet hallottátok. Sziasztok.
Sziasztok!
A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.